Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén keresztelésre készülve 431. énekünket énekeljük. 431. dicséretünk így kezdődik: kérünk Úristen, keresztelj és mosd meg minket. Jézus Krisztus mielőtt felment a mennybe az ő dicsőségében, ezekkel a szavakkal bízta meg és kérte a tanítványait arra, hogy terjesszék az ő evangéliumát, és adta meg nekik a felhívást a keresztelésre. Így szólt: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A szereztetési igéhez még egy ige verset szeretnék felolvasni, a 107. Zsoltár első versét, amelyben így szólít meg bennünket Isten igéje: adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Foglaljuk el helyünket. Adjatok hálát az Úrnak. Hangzik a felszólítás és a felhívás. Azt hiszem, hogy a családnak, akik most eljöttek, és elhozták gyermeküket, hogy megkereszteljük, nem nehéz eleget tenni ennek a felhívásnak, hogy adjatok hálát. Az a Zsoltár, amiről idéztem, annak a címe a bibliai felirat szerint: hálaadó ének nagy ünnepen. Nagy ünnep ez a családnak, ünnep ez a gyülekezetnek is. Hálaadásra indíthat minket, hálaadásra indíthat titeket, az, hogy eljöhetett ez a nap. Az, hogy a harmadik gyermek, a harmadik lány is a családban ide jöhetett az Isten házába, és részesülhet a keresztség sákramentumában. Bizonyára nagy-nagy örömmel készültetek mindannyian erre az alkalomra, és talán vissza is gondoltatok egy kicsit arra az útra, amelyen idáig eljutott a családotok. És amikor visszagondoltok erre az útra, akkor lehet, hogy ti is, nektek is eszetekbe jutnak ezek a szavak, hogy hálát adjunk az Úrnak, és ott van az indoklás is: mert jó, mert örökké tart az ő szeretete. Milyen nagy ajándék az, hogyha valaki ezt megtapasztalhatja. Milyen nagy ajándék az, hogyha valakinek ez személyes hitvallása legyen, hogy jó az Úr, és örökké tart a szeretete. Milyen nagy ajándék, ha valaki elmondhatja azt, hogy tudom, hogy neki köszönhetem az életemet, tudom azt, hogy ő vigyázott rám, ő gondoskodott rólam mindez idáig, ő adott nekem mindent, ami van. Tudom, hogy ő az, aki megajándékozott társal, megajándékozott gyermekkel, gyermekekkel. Ő volt az, aki velem volt, ő volt az, aki vigyázott rám, amikor én nem vigyáztam magamra, hűséges volt, amikor esetleg én hűtlen voltam hozzá. Amikor a szülők elhozzák a gyermeküket a keresztelésre, akkor azt fejezik ki, azt a vágyukat, hogy szeretnék, hogyha a gyermeküknek is ez lenne a hitvallása, hogy jó az Úr, és örökké tart a szeretete. Amikor a szülők elhozzák a gyermeküket megkereszteltetni, akkor azt fejezik ki ezzel, hogy azt szeretnék, hogyha ő ehhez az Istenhez tartozna, aki jó, és akinek örökké való a szeretete. Miért? A szülőktől a gyermekek nem kapják meg ezt? Nem kapják meg a jóságot és a szeretetet? Dehogy nem, megkapják. Mindannyian, akik gyermeket vállalnak, vagy legalábbis a túlnyomó többség, azzal a vágyal indul el ezen az úton, amikor gyermeket vállal, hogy szeretnék jó szülő lenni, szerető szülő lenni. Mindent megteszek azért, hogy ő érezze ezt, hogy érezze az én jóságomat, és érezze az én szeretetemet. Mindent megteszek ezért, mindent felkutatok, és megkeresek, hogy aztán a gyermekeim érezzék azt, hogy én mennyire szeretem őket. Ti magatok is említettétek, olvastátok azt a könyvet, ami a szeretet nyelvekről beszél. Arról, hogy mindannyian másképpen fejezzük ki a szeretetünket, és másképpen is érzékeljük azt, és van, aki jobban érzi a másik szeretetét akkor, hogyha a másik sok időt tölt vele, úgyhogy csak ráfigyel. Van, akinek az jelent nagyon sokat, hogyha ajándékokat kap, vagy éppen bíztató szavakat. A gyermekeinknek is megvan ez a szeretet nyelve, és olyan jó, hogyha rátalálunk arra, hogy mi az, amiben ők leginkább tudják érezni a mi szeretetünket. De azt is tudjuk, hívő szülőként, Istenben hívő szülőként, hogy igazán jó és szerető szülők akkor vagyunk, hogyha oda vezetjük a gyermekeinket a jó és szerető Istenhez. Akkor vagyunk igazán jó és szerető szülők, hogyha tudjuk azt, hogy kinél találhatják meg a mi gyermekeink az igazi boldogságot és a biztonságot. Mert hogy ezt szeretnénk, hogy boldogságban és biztonságban éljenek. Ezért hiszük oda az Istenhez. Mert tőlünk is kaphatnak szeretetet, de a tökéletes és örökké való szeretetet csak az Istentől kaphatják meg. Azt a szeretetet, amit mi a legnagyobb igyekezetünk mellett sem tudunk nekik megadni. Olyan ez a szeretet, ami valóban tökéletes. Még akkor is, hogyha mi néha megkérdőjelezzük az Isten szeretetét, és megkérdezzük, hogy miért tette ezt, vagy miért tette azt. Nem értjük néha, hogy miért nem adja meg, amit szeretne, amit mi szeretnénk, amit mi kérünk tőle. De tudhatjuk, hogy az Isten úgy szeret bennünket, hogy a mi javunkat akarja. Akkor is, amikor ad nekünk valamit, akkor is, amikor nem ad meg nekünk valamit. Egy szülő sem teljesíti mindig a gyermeke kérését. Nem ad meg neki mindent, amit kér, akkor, amikor tudja, hogy az esetleg a kárára lenne. Sokan ezért kérdőjelezik meg az Isten jóságát és szeretetét. Ezért kérdezik meg, hogy jó az Isten, hiszen nem adta meg, amit kértem. Hiszen nem úgy adta meg, ahogy én azt szerettem volna. De ha valaki egyszer meglátja és megérti a keresztet, Jézus Krisztus keresztjét, ha valaki egyszer szembesül igazán azzal a szeretettel, amit az Isten ott a kereszten mutatott meg nekünk, hogy odaadta az ő egyszülött fiát áldozatul, akkor az az ember, aki ezt megért és ezzel szembesül, soha többé nem kérdezi meg azt, hogy ami velem történik, történt, az vajon szeretetből történt-e, vagy nem. Igen, az Isten szeretetéből történt mindez, történik mindez, minden a mi életünkben. A másik fordításban ezt az igét, amit felolvastunk, úgy olvashatjuk, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké tart az ő kegyelme. Igen, a kegyelem az ugyanaz, mint a szeretet. Annyival több ez a szó, hogy benne van, hogy ezt a szeretetet mi nem érdemeljük meg, és nem érdemeltük meg. És az Isten mégis így fordul hozzánk, mégis így hajul le hozzánk. Örökké való ez a szeretet. akkor is fog tartani, amikor mi szülők esetleg nem tudunk ott állni a gyermekeink mellett, akkor is ott lesz az Isten szeretete, amely körül öleli őket. Ott lesz az Isten szeretete és az ő kegyelme. Ez a szeretet és ez a kegyelem az, annak az alapja, hogy ti most itt lehettek, annak az alapja, hogy ott lehettek az Isten közelében, és eljöhettetek ma is erre az alkalomra. Boldogságban és biztonságban szeretnétek tudni gyermeketeket, gyermekeiteket. Jó helyen vagytok. Jó helyen vagytok itt a templomban és a gyülekezetben, de legfőképpen az Isten közelében. Mert akkor el tudjátok mondani, és a gyermekeitek is el fogják tudni mondani itt vallásként és bizonyságtételként az Istenről, hogy boldogok, akik teljes szívvel keresik őt. Azt is el fogják tudni mondani, és el fogjátok ti is tudni mondani, hogy Istenről, hogy elől és hátul körül zártál engem, fölöttem tartott kezemet, ezért lehetek biztonságban, és ezért lehetnek biztonságban a mi gyermekeink is. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké való az ő szeretete. És olyan jó, hogy most úgy lehetünk itt együtt, hogy ezt a mondatot és ezt a hitvallást már Eszter is el tudja mondani. Ő is hálát tud adni az Istennek, mert sokat tud már az Istenről, mert sokat hallott róla a hittanórákon, meg otthon is, arról, hogy milyen az Isten, hogy mennyire jó, és mennyire szeret, és hogy ez az ő szeretete, ez tényleg tökéletes, és tényleg örökké való. Istenhez hozzuk a gyermekeket, aki kínálja a vele való életet, és azt, hogy aztán azt is el tudjuk mondani egy másik Zsoltárnak a szavaival, hitvallásként, bizony jóságod és szeretetet kísér engem életem minden napján. Ezt kívánjuk Eszternek, ezt kívánjuk a szüleinek, testvéreinek, keresztszüleinek, hogy ez megvalósuljon, valóságá legyen, hogy az Isten szeretete és jósága kísér életed minden napján. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére úgy, hogy közösen fennállva elmondjuk az apostoli hitvallás szavait. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan kéne ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után most Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat arra, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Válaszoljatok a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk.
Akarjuk.
Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, valóban hálaadással állunk meg most előtted. Hálát adunk annak, hogy azért, hogy téged ismerhetünk. Hálát adunk azért, hogy elérkezhetett ennek a családnak a számára ez a fontos pillanat. Köszönjük, hogy eddig is vezetted őket. Köszönjük, hogy eddig is velük voltál és megőrizted őket. és imádkozunk azért, hogy ezután is a te áldásod kísérje őket. Imádkozunk Eszterért, legfőképpen most, és az ő életéért. Azért, hogy egyre inkább érezhesse, hogy igaz ez, amiről most hallottunk az igében. Igaz ez, Urunk, hogy te jó vagy, és a te szereteted örökké való. A te szereteted tökéletes, és ezzel veszel körül bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy megmutattad, és valóságát tetted a te szeretetedet a mi számunkra. Add, hogy mindig ebből élhessünk, add, hogy Eszter is ebből élhessen egész életében, hogy igaz legyen rá az, hogy a te jóságod és szereteted kíséri őt élete minden napján. Kérünk a szüleiért, kérünk testvéreiért, keresztszüleiért, kérünk azért, hogy hadd érezzék azt, hogy ez a gyülekezet is ilyen szeretettel veszi őket körül. Köszönjük neked azt, hogy most, amikor itt vannak, nem csak vendégként érkeztek a te házadba, hanem hazajönnek mindig, amikor ide érkeznek, mert nálad otthonra találhatnak. Kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat, amiben áldást kérünk az ő életükre. Amen. Eszter, Réka, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kedves Eszter, áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Világosítsa meg rajtad az Úr az ő arcát és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet, növekedést testben, lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és fogadjátok még szeretettel a itteni gyülekezet Biblia körének, fiatalének, áldó énekét. De ezt az áldást szeretnénk megerősíteni felétek és Eszter felé. hallgassuk meg Istennek azt az igéjét, amely írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelében, az első Timóteusi levél 4. fejezetében, a 6-tól a 12. versig terjedő szakaszban következőképpen. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el. Inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszédez és teljes elfogadásra méltó. Hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket és tanítsd. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Az örökkévaló Isten áldja meg az ő igéjét, annak hallgatását, szívünkbe fogadását, megtartását. Most ezért fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Urunk Istenünk, hogyha megkérdeznénk az embereket, sokakat, hogy hogyan vélekednek arról, hogy mi most itt vagyunk a templomban vasárnap délelőtt, vasárnap reggel, akkor nem biztos, hogy azt válaszolnák, hogy hasznosan töltjük az időnket. A te igédben arról hallottunk, hogy a kegyesség gyakorlásának a legnagyobb haszna van, mert mindenre hasznos. Urunk, köszönjük, hogy tudhatjuk ezt. Köszönjük azt, hogyha veled vagyunk, hogyha a te Isten tiszteleteden vagyunk, hogyha veled vagyunk közösségben, akkor a leghasznosabb dolgot végezzük. Köszönjük, Urunk, hogy te megadod nekünk ezt a lehetőséget. Hálát adunk azért, hogy mi tudhatjuk, hogy mi a hasznos igazán, és mi az értékes. Olyan sokszor, amikor valami nagy dolog történik az életünkben, akkor el is gondolkozunk azon, hogy mi az igazán értékes, mi az igazán hasznos. Elgondolkozunk akkor, hogyha egy nagy betegségbe kerülünk, vagy a hozzátartozónk betegszik meg. Elgondolkozunk akkor, hogyha meg kell állnunk egy ravatal mellett. Urunk, könyörgünk most azért a családért, akik ezen a héten kellett, hogy megálljanak ravatal mellett, és kellett elbúcsúzniuk attól, akit szerettek. Ilyenkor nem csak átértékelődnek a dolgok, hanem sokszor úgy is érzi az ember, mintha kihúzták volna a talajt a lába alól. Urunk, ezért kérünk, értük, hogy erősítsd meg őket, vigasztald meg őket, állj oda melléjük, és kérünk azért, hogy mindannyiunk mellé állj most oda, hogy mindannyiunkat erősíts meg abban, hogy amikor hozzád jövünk, akkor a legjobbat tesszük magunknak is, és mindazoknak, akik körülöttünk élnek. Urunk, kérünk most azokért, akik még nagy fájdalomban vagy gyászban vannak, kérünk azokért a családokért, akiket érintett az egyiptomi tragédia. Urunk, te vagy az, aki meg tudod mutatni magad még ebben a helyzetben is. Urunk, add, hogy senki ne forduljon el tőled, amikor ilyen eseményről hall. Add, hogy egyre jobban megérthessük és megérezhessük, hogy te valóban jó vagy, és szeretettel veszel körül, és ami rossz van ebben a világban, az nem tőled való. Urunk, kérünk most ezért a mai Isten tiszteletért is, hogy ebben erősíts bennünket, taníts bennünket, hogy egyre inkább a te utadon tudjunk járni. Amen. Az ige hirdetésére, hallgatására készülve a 165. énekünk első versét énekeljük. 165. dicséretünk első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Thank you.
az az ige, amely alapján Isten üzenetét a mai vasárnapon hirdetni kívánom, úgyhogy segítségül kérem és hívom az ő szent lelke erejét. A már felolvasott ige szakaszban található Pál apostol Timóteushoz írt első levelében, a 4. fejezet 12. versét olvasom újra. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Foglaljuk el helyünket. Nem tévesztettem el. Tudom, hogy most vasárnap Isten tiszteleten vagyunk együtt, és nem egy konfirmációi órán, vagy egy ifjúsági biblia órán. Nem csak fiatalok ülnek itt a templomban, hanem idősebbek is. Nem csak a fiatalokhoz szeretnék szólni, hanem az idősebbekhez is. De nem is a mondat első feléről szeretnék részletesebben szólni, arról, hogy senki meg ne vessen téged ifjú korod miatt, hanem elsősorban a mondat második feléről, amiben arról hallottunk, és az üzenet így szól, ami számunkra, hogy legyél példa. És ez mindannyiunkra vonatkozik. Kétségtelen, hogy az idősödő Pál apostol, amikor írta ezt a levelet Timóteusnak, akkor az ő figyelmét fokozottan fel akarta hívni arra, hogy az ő kora, fiatalsága ne legyen akadálya az ő szolgálatának. Timóteus 31 néhány éves korában lett az efézusi gyülekezetnek a vezetője. És ilyen helyzetben, nem csak gyülekezetekben, hanem munkahelyen, vagy bárhol máshol, természetes az, hogy az idősebbek talán nehezebben fogadják el a fiatalokat vezetőjüknek. És a fiataloknak be kell bizonyítani, hogy tényleg ott van a helyük, és tényleg alkalmasak erre a feladatra. És be kell bizonyítaniuk, hogy ők tényleg ott állhatnak, és ezt úgy tudják megtenni, és akkor lesz ez igaz, hogyha az idősebbek, amikor rájuk néznek, akkor azt látják, hogy fel tudunk rá nézni, és ezért nem vetik meg őt a kora miatt, nem fogják megvetni az ifjúsága miatt. De akár fiatalok vagyunk, akár idősebbek, akár vezető pozícióban vagyunk, akár nem, mindannyiunknak szól az üzenet, legyél példa. Mindannyiunknak szól akkor, hogyha hisszük és valljuk magunkról azt, ahogyan Pál apostol Timóteus nevezi a 6. résznek az elején, amikor úgy szólítja meg, hogy Isten embere, te Isten embere vagy, akkor tedd meg azt, amit én kérek, amit Isten igéje alapján tanácsolok neked. Hogyha mi azt valljuk magunkról, hogy Isten emberei vagyunk, akkor mindaz, amit az igében olvasható, az ránk is vonatkozik, függetlenül az életkorunktól, függetlenül a helyzetünktől, függetlenül mindentől, amiben vagyunk, ha ez határoz meg bennünket, hogy Isten emberei vagyunk, legyél példa. Úgy gondolom, ez különösen fontos és hangsúlyos a mai időkben, amikor talán úgy gondoljuk és úgy látjuk, hogy nagyon kevés a példakép körülöttünk. Nagyon kevés az olyan ember, akire fel lehet nézni, akit tisztelni lehet igazán. És példakép a szónak az eredeti értelmében nem csak olyan példa, amit a mai világ ad elénk követendőként, hanem olyan, ami tényleg értéket és kincset és mintát ad, olyan mintát, ami követendő és követhető. Kevés a példakép körülöttünk. De azért ezt a gondolatot másképp is meg lehet fogalmazni. Egyszer egy iskolai értekezleten a tanárok arról beszélgettek erről, hogy a gyerekek, fiatalok előtt kevés a példa. És az igazgató erre azt mondta ott a tanári karnak, hogy ennél sokkal nagyobb a baj, és sokkal rosszabb a helyzet, mert a fiatalok előtt mi vagyunk a példák. Tehát ez azt jelenti, hogy akár akarjuk, akár nem, példák vagyunk a többi ember számára. Az a kérdés, hogy milyen példák vagyunk a többi ember számára. Vajon hogyan néznek ránk a fiatalok? Hogyan néznek ránk az idősebbek? Hogyan néznek ránk a családtagjaink, a munkatársaink, a gyülekezet tagjai? Úgy néznek ránk, mint akit példának tartanak maguk előtt? Úgy néznek ránk, mint akiről azt mondják, amikor látják, hogy
Szeretnék hozzáhasonlítani. Szeretnék olyan lenni, mint ő. Szeretném úgy csinálni a dolgaimat, ahogyan ő. Szeretném úgy élni az életemet, ahogyan ő. Mit jelent példának lenni? Persze eszünkbe juthat, hogy vannak negatív példák is, de én nem erről szeretnék szólni. A negatív példákból is sokat lehet tanulni, de az ige most nem erről beszél, hanem a pozitív példáról. Arról, amikor valakinek az élete olyan, hogyha valaki azt látja, akkor nem veti meg, senki meg ne vessen téged. De nem csak nem veti meg, hanem vonzó az az élet az ő számára. Irigylésre méltó az az élet az ő számára. Ránéz arra az emberre, és azt mondja, hogy igen, neki nagyon jó lehet, hogy így tud élni. És vágyom arra, hogy én is így élhessek. Példának lenni azt jelenti, hogy olyan minta lehet az ember a másik számára, amit a többiek tudnak követni, és tudnak utána menni. Példának lenni, az a kép jutott még eszembe, hogy olyan ez, mint egy világító torony. Világító torony, amely utat mutat a sötétben, utat mutat a viharos tengeren, azoknak, akik ott vannak a tengeren, és megmutatja, hogy merre menjenek. Megmutatja, hogy hol van a cél, amit ők elérhetnek. Ezt jelenti tehát, hogyha valaki példa a többi ember számára. De miben legyünk példák? Pál apostol 5 területet sorol fel Timóteusnak, és ez az 5 terület, amiről most röviden szeretnék szólni, amelyet, hogyha átgondolunk, akkor azt látjuk, hogy az egész életünket lefedi ez az 5 terület, hogy meghatározza az egész személyiségünket, meghatározza azt, hogy hogyan is élünk, és meghatározza minden megnyilvánulásunkat. Az első ilyen terület a beszéd. Legyél példa a beszédben. Ez is különösen hangsúlyos ma, amikor a szavaknak az értéke valahogyan megváltozott. Fontos az, hogy mit mondunk, és hogy hogyan mondjuk. Fontos az, hogy tudjuk azt, a beszédnek hatalmas ereje van. Olyan, amit nem is tudunk elképzelni, hogy milyen. Mert egy-egy bántó szó ott ég bennünk napokig, vagy akár évekig, amit nem tudunk elfelejteni. A szavakkal lehet ölni, és lehet gyilkolni. Ugyanakkor a szavakkal lehet gyógyítani, és lehet vigasztalni, és bátorítani. Nagyon nagy ereje van a szavaknak. És Pál apostol itt arról beszél az először felolvasott ige szakaszban Timóteusnak, hogy a szentségtörő és vénasszonyos meséket utasítsd el, mert vannak ilyenek is. A beszédünkben előfordulnak ilyenek is. Vénasszonyos mesék, mik lehetnek ezek? Hát azt gondolom, hogy a pletykákra gondolhatunk ilyenkor. Nem biztos, hogy csak a vénasszonyokra vonatkozik ez. Szerintem mindannyian hajlamosak vagyunk erre, de mégis valahogy hozzájuk kötik a pletykákat. Amikor elmondunk mindent, azt is, ami igaz, azt is, ami nem igaz, továbbadjuk olyanoknak is, akiknek nem kellene. Egy történet szerint egyszer egy faluban lelkész beszélgetett egy idős asszonnyal, aki sokat pletykálkodott. Mindenkiről elmondott mindent, fűnek, fának, és aztán ennek a következményei persze ott voltak a falu életében. És ezt az asszonyt, ezt az idős asszony fölvitte a lelkész a toronyba, a templom toronyba, és fölvittek egy párnát is, amit ő kivágott, és kiszórta belőle a tollat a templom toronyból. A szél vitte a tollakat mindenfelé. És azt mondta a lelkész ennek az asszonynak, hogy na akkor most szedje össze ezeket a tollakat. Kérdezte ez az asszony, hogy hogyan tehetném meg, hát nem tudom összeszedni. És azt mondta, hogy valahogy így van az, amikor a pletykákat elszórjuk ebben a világban. Aztán nem lehet összeszedni, senki emberfia nem tudja összeszedni, és a következményei ott lesznek aztán mindig, és nem lehet megakadályozni azt. Hát valahogy ilyen ereje van a beszédnek is, ilyen ereje van annak, amikor olyanokat mondunk, amiket nem kellene. De ilyen ereje van annak is, amikor olyat mondunk, amivel segítjük a másikat. Jézus azt is mondta, hogy a ti igenetek legyen igen, és a ti nemetek nem. Mit jelent ez? Az, hogy amit mondunk, azt úgy is gondoljuk. Ne csak a szavainkkal mondjuk, hanem valóban azt gondoljuk, amit mondunk. Legyen igen, az igen, és nem a nem. Hogyan folytatja Jézus? Ami ezen felül van, az az ördögtől való. Minden egyes szóval el fogunk számolni, ezt is mondja az ige, amit mondunk. Legyél példa a beszédben, amikor téged valaki hallgat, akkor azt gondolja, hogy szeretnék én is így tudni beszélni, ennyire segíteni a beszédemmel a másik embert, és nem bántani a másikat. A másik terület a magaviselet. Legyél példa a magaviseletben. Az iskolában, és most sem tudok egészen elszakadni tanári tapasztalataimtól, de mindannyian, akik jártunk iskolába, ezt tudjuk azt, hogy gyerekeket osztályozzák, és a magatartásukra is kapnak jegyet. És amikor bekerül a bizonyítványba az év végén, akkor nem számmal írják be, hanem szavakkal írják be, hogy milyen volt az ő magatartása és magaviselete. A legjobb, az 5-ös magaviseletű gyermek példás magatartású, példamutató. Ugye ez önmagában sokat elmond. Hogyha végignézzük a többi szót is, az is elgondolkoztató. Ha lefelé megyünk, akkor a példamutató után jön a jó. Az, aki úgy különösebben semmi rosszat nem követett el, de nem is emelkedik ki a többiek közül, nem ad példát a többieknek, jól megcsinálja a dolgait. Aztán jön a változó. Amikor hol ilyen az ember, hol olyan. Amikor nem lehet kiszámítani, hogy milyen az ő magatartása, az ő magaviselete, egyszer jól viselkedik, egyszer pedig rosszul. És az utolsó kategória az, hogy rossz. Ez a 2-es magatartás. És aztán 1-es nincsen, mert magatartásból nem lehet megbukni az iskolában, de azt hiszem, hogy az életben meg lehet bukni magatartásból és magaviseletből. Milyen a mi magaviseletünk? Bennünket nem osztályoz senki. Vagy mégis? Amikor ránk néznek az emberek, akik körülöttünk élnek, akik jól ismernek, vagy kevésbé jól ismernek, azt hiszem, hogy magukban adnak egy osztályzatot rólunk. És lehet, hogy mi ezt nem szeretjük. Különösen akkor nem szeretjük, hogyha olyanok, mint a rossz tanárok, akik adnak egyszer egy jegyet a diáknak, és aztán beskatujázzák, és ebből a skatujából nem lehet kitörni. Nem szeretjük, ha beskatujáznak minket. De arra gondoltam, hogy én nagyon örülnék annak, ha valaki abba a skatujába rakna be engem, hogy az én magaviseletem példás és példamutató. Jó lenne, hogyha így lehetne, így néznének rám mások. Milyen a magaviseletünk? Milyen az, ahogyan viselkedünk azokkal, akik körülöttünk vannak? Hogyan viselkedünk a ránk bízottakkal, a gyermekeinkkel, a társunkkal, vagy az unokánkkal, vagy éppen a szülőnkkel, hogyan járunk el, és hogyan bánunk azzal, amit kaptunk, az időnkkel, a pénzünkkel, hogyan reagálunk bizonyos helyzetekben. Mit teszünk akkor, és egészen ilyen egyszerű esetekre is lehet gondolni, mit teszel akkor, hogyha valaki a buszon rálép a lábadra, hogyan reagálsz? Mit teszel akkor, amikor ennél súlyosabb kérdéssel találkozol, amikor nagyon súlyos betegségbe kerülsz bele. Hogyan viselkedsz? Mit teszel? Vajon mit teszünk ezekben a helyzetekben? Vagy az is egy jó mutatója a mi magaviseletünknek az, hogy az emberek hogyan érzik magukat a mi társaságunkban. Amikor ott vagyunk közöttük, akkor felszabadultnak érzik magukat, vagy inkább bezárkóznak. Akkor azt érzik, hogy most ők beszélhetnek magukról őszintén, mert meghallgatásra találnak, vagy azt sem mondják el, amit éppen szerettek volna. Hogyan érzik magukat az emberek, amikor velünk vannak? Tudnak örülni, vagy inkább elszomorodnak? És ez független attól, hogy mennyire vidám a mi alaptermészetünk, mennyire vagyunk nyitottak, vagy éppen zárkozottabbak, ez mindenképpen kérdés. Hogy azt sugározzuk-e a többiek számára, hogy nyíljanak meg felénk, vagy pedig azt, hogy zárkozzanak be. Hogyan vagyunk jelen egy társaságban? Mi akarunk a középpontban lenni, hogy mindenki ránk figyeljen, és azt tegye, hogy azt gondolja, amit mi gondolunk, és mi teszünk? Vagy máshogyan? Vagy úgy, hogy a mi jelenlétünk az áldás ott, ahol vagyunk. Hallottam egyszer egy mondatot, és aztán ez nagyon bennem maradt ezzel kapcsolatban. Valaki úgy fogalmazta ezt meg, legyél jelen úgy, hogy ne vegyék észre, de hiányozzál onnan, ahonnan eljöttél. Legyél jelen úgy, hogy ne vegyenek észre, de hiányozzál, amikor eljössz onnan. Hiányozzál, mert jó az, amikor ott vagy. velük. A harmadik terület az a szeretet. Legyél példa a szeretetben. És erről hallottunk a keresztelés kapcsán, hogy az Isten szeretete az, amit mi továbbadhatunk. Akkor leszünk példák a szeretetben. Hogyha továbbadjuk azt a szeretetet, ami nem vár cserébe viszonzást, ami nem azt nézi, hogy mi az, amit kapok, hanem az, hogy mi az, amit tudok adni. Amikor nem azt nézi a másikban, hogy milyennek kellene lennie, hanem azt, hogy mivé válhat az az ember. Ez a szeretet, ez nem olyan, amelyik elnézi a bűnöket, a hibákat, de olyan, amelyik szereti az embert, még hogyha a bűnt gyűlöli is. Nemrég fedeztem fel azt a párhuzamot, hogy van két igehely a Bibliában, ami nagyon rímel egymásra, és azért könnyű megjegyezni, mert ugyanaz a száma. Az egyik János evangéliumában található, a 3. fejezet 16. versében, ezt nagyon jól ismerjük, ezt az igét. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És van egy másik ige, János első levelében, a 3. fejezet 16. versében, amiben arról olvasunk, hogy ha Jézus Krisztus az életét adta, értünk, akkor mi is tartozunk azzal, hogy egymást szeressük. János 3.16 és 1 János 3.16. Az egyikben arról van szó, hogy az Isten hogyan szeret bennünket, a másikban pedig arról, hogy nekünk hogyan kell és lehet szeretni a másik embert. A negyedik terület, legyél példa a hitben. A hitben. És ebben a szóban benne van minden, az Istennel való minden kapcsolatunk. Benne van az a bizalom, amivel úgy tekintek az Istenre, mint az én Uramra, aki tudja, hogy mire van szükségem. Akire rábízhatom az egész életemet. Akiről tudom, hogy a legjobbat akarja nekem adni. Akitől várhatom az útmutatást, az erőt és a segítséget. Pál apostol arról ír, hogy gyakorold magad a kegyességben, mert a kegyesség mindenre hasznos. Gyakorold magad az Istennel való kapcsolatban, a hitben. Akik körülötted élnek, azok azt mondják, hogy a te hited példaértékű az ő számukra. Látják azt, hogy te gyakorlod az Istennel való közösséget. Hogy eljössz templomba, meg otthon a Bibliád nem csak a polcon van, hanem otthon a kezed ügyében is, mert előveszed nap, mint nap és olvasod. Egyszer egy fiatal fiú, aki nagyon sok gondot okozott a szüleinek az ő engedetlenségével, és nem akart megváltozni, hiába kérlelték, hiába vetettek be minden módszer, egyszer belépett az apja szobájába, és az apját látta imádkozni. És az imádságban az ő fiáért imádkozott. És amikor ez a fiú hallotta ezt, akkor onnantól kezdve megváltozott az élete. Mert látta azt, hogy az apja odafordul az Istenhez, akit urának tart, és tőle kér segítséget a saját fiával kapcsolatban is. Őt kéri, hogy segítsen, hogy megváltozhasson. Legyél példa a hitben, abban a hitben, amelyben ott van a reménység. Ezt is olvastuk az igében. Az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője a hívőknek. Ott van bennünk a reménység, vagy inkább reménytelenül nézünk a jövőbe. Példák vagyunk abban, hogy tudunk reménykedni, még a reménytelen helyzetekben is. Tudunk reménykedni az Istenben. Az utolsó terület pedig a tisztaság. Legyél példa a tisztaságban. Úgy foglaltam magamnak össze ezt, hogy tiszta szándék és tiszta eszközök. Milyen célokat tűzünk ki magunk elé? Tiszták azok a célok, amiket el szeretnénk érni? És milyen eszközökkel akarjuk elérni? Befolyásolni akarjuk a másik embert a magunk oldalára és a magunk érdekeihez állítani? Van-e bennünk hátsó szándék, amikor közeledünk valakihez? Amikor a víz tiszta, akkor átlátszó. A mi életünk lehet átlátszó. Átlátszó, ami nyitott a többi ember számára, amiben nincsen semmi titkolni való és semmi takargatni való. Olyan jó lenne, hogyha ennyire tudnánk tiszták maradni a szándékainkban, a céljainkban és az eszközeinkben. Ezek a területek azok, amiket Pál apostol felsorol, és azok, amelyek lefedik az egész életünket. Már csak az a kérdés, az az egyszerű kérdés merül fel, hogy Hogyan lehet ezt megtenni? Lehetünk példák a többi ember számára? És a válasz az hangzik, és mi is érzékeljük, hogy nagyon nehéz ez, nem könnyű. Nem könnyű, mert a világ az nem erről szól. Mert a világ más példákat állít elénk. És lehet, hogy a mi példánkat nem is tekinti példaértékűnek. Lehet, hogy azt mondják, hogy a te hited az gyengeség, a te szereteted az bolondság, a te tisztaságod az balegság. Nem könnyű ilyen környezetben mégis példának lenni. De abban, hogy példák legyünk, van segítségünk. Segítségünkre lehetnek azok az emberek, akikre mi úgy tudunk tekinteni, mint példaképre. Keressük meg őket. Lehet, hogy kevesen vannak, vagy úgy gondoljuk, hogy kevesen vannak, de én hiszem, hogy sokan vannak körülöttünk, akikre fel tudunk nézni, akik utat tudnak mutatni. Keressük meg őket, kutassuk fel őket, és figyeljük őket. És akkor segítségünkre lesznek, hogy mi magunk is példák legyünk. Figyeljük őket, vagy hogyha már nincsenek közöttünk, akkor emlékezzünk rájuk. Emlékezzünk, és merítsünk erőt az ő beszédükből, az ő hitükből, az ő szeretetükből, az ő magaviseletükből és az ő tisztaságukból. És van segítségünk, a legfőbb segítség az, aki a legnagyobb példát adta nekünk. Ha Jézus Krisztus követjük és az ő példáját, akkor és csak akkor válhatunk mi magunk is példává a többi ember számára. Lehetséges, hogy példák legyünk? Ha magunkból indulunk ki, akkor az a válaszunk, hogy lehetetlen. Hogyha Jézus Krisztus követjük, akkor elhisszük, amit ő mondott, minden lehetséges annak, aki hisz. Minden lehetséges annak, aki hisz. Adja Isten, hogy így lehessünk példák a többi ember számára. Még egy utolsó gondolatot szeretnék, egy utolsó felsorolást mondani. Szabó Imre kis könyvecskéje került a kezembe. Ő egy református lelkész volt, és 91 éves korában halt meg, néhány hónappal ezelőtt, a felesége pedig néhány héttel ezelőtt. És ez az ember, ez a református lelkész 90. születésnapjára kiadott egy kis könyvet, az ő bizonyságtételét az életéről, és az ő élete is maga is egy példa. Az, hogy hogyan élte az ő életét, az, hogy hogyan tekintett azokra az évekre, amiket ajándékba kapott az Istentől. Elmondta, hogy amikor megszületett, akkor egy csenevész kis csecsemő volt, és az anyja sem adott túl sokat érte, és azt mondta, hogy nem sokra fogod vinni, fiam. Aztán mégis felnövekedett valahogy, és már nagyon korán, 40-es éveiben esett át az első műtéten, aztán műtétek sora követte ezt, és onnantól kezdve minden év, minden nap szinte ajándék volt a számára. Nem is kérte a következő évet, nem imádkozott érte, de mindig hálásan fogadta. Azt írta ebben a kis füzetben, hogy egyetlen olyan időszaka volt az életében, amikor imádkozott a következőért, akkor, amikor 89 éves volt, mert szerette volna, hogyha koporsójára azt írják, hogy 90 évet élt, és kicsit szégyelte is magát, hogy hát hogy lehet ennyire hiú egy református lelkipásztor, de mégis szerette volna ezt megkapni, és meg is kapta, és aztán még túl is élte ezt a kort. És ő leírja azt, hogy készített magának egy kis útmutatást arról, hogy hogyan is lehet a kegyességünket, amiben gyakorolhatjuk magunkat, az hogyan is lehet gyakorolni. Mik legyenek a legfőbb pontjai ennek? Nagyon röviden összefoglalta, és ezt szeretném most felolvasni, mert három olyan területet is beleírt ebbe, ami itt az igényben szerepelt. Beszélt a beszédről, a magatartásról és a hitről. Mit mondott ezekről? 3-4 pontot sorolt fel csak oda, de azt hiszem, hogy ha ezeket mind megtartanánk, akkor egészen más lenne az életünk. Mit mondott a beszédről? Azt írta, ha lehet, semmit. Ha muszáj, nem részletezni. Nem panaszkodni, nem dicsekedni. Ilyen a mi beszédünk. Magatartásra ezt írta, alázat, szelídség, nyugalom. Ez jellemzi a magatartásunkat. A hitet pedig így foglalta össze, mindent elfogadni, mindenről lemondani, mindent átadni. mindent elfogadni az Istentől, mindenről lemondani, úgyhogy átadjuk neki, az ő kezébe tesszük mindazt, ami a miénk, hogy ő vegye kézbe, és ő vegye kézbe az egész életünket. Ez jelenti hinni. Tudunk így hinni az Istenben. Adja meg az Isten, hogy tudjunk így hinni benne, tudjunk így beszélni, tudjunk így cselekedni, hogy tisztán állhassunk meg előtte és a többi ember előtt, hogy példaként mutassunk rá a legnagyobb példára, akit mi magunk követünk, Jézus Krisztusra. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked ezért a felsorolásért, ami most így elénk került. És te tudod, hogy mi az ezek közül, amiben úgy érezzük, hogy helyén vannak a dolgaink, és mi az, amiben azt érezzük, hogy küzdenünk kell, már nagyon régóta küzdködünk, és nem nagyon jutunk előbbre, melyik ez a terület. Urunk, de azt is köszönjük, hogy mindezt oda vihetjük hozzád, hogy elmondhatjuk, hogy mi az, amiben nehézségeink vannak, mi az, amiben úgy érezzük, hogy nem tudunk példák lenni a többi ember számára. Bocsáss meg, Urunk, amikor mi voltunk az akadályai annak, hogy valaki hozzád jusson közelebb, amikor bennünket láttak, és azt mondták, hogy ha ilyen egy hívő ember, akkor én nem akarok közéjük tartozni. Urunk, kérünk ad, hogy ne ilyenek legyünk, hanem olyanok, akik rá tudnak mutatni, akik világítani tudnak, utat mutatni másoknak ebben a sötét világban, akik utat tudnak mutatni a viharokban. Erősíts bennünket, hogy mi is megálljunk a viharokban, hogy mi is rá tudjunk nézni azzal a hittel, amely tőled mindent elfogad, de amely mindent át is ad neked, hogy te vedd a kezedbe. Kérünk, hogy így hallgass meg a mi imádságunkat, így áld meg a mi életünket egyenként. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a figyelmet az adakozásra, mint az Isten tiszteltünk részére. Együttérző szívvel hirdetem azt, hogy ezen a héten eltemettük Farkas Erika Mária 45 éves testvérünket. Az ő szerettei, hozzátartozói, gyászolói számára Isten vigasztalását, az ő szent lelke erejét kérjük, hogy átérezhessék, hogy az Isten mellettük áll, és nem hagyja el őket, hogy tudjanak belőle és tőle kegyelmet és erőt meríteni. Hirdetem azt, hogy jövő vasárnap a Mátyásföldi templomban az Isten tisztelet keretében kerül sor a presbiter választásra. Ennek a lépéseit követtük itt is, az Árpádföldi gyülekezetben, és jövő héten kerül sor arra, hogy a már bemutatott presbiter, illetve pótpresbiter jelöltekre lehet majd szavazni, és erre az alkalomra az Árpádföldi gyülekezet tagjait, az Árpádföldi testvéreket is várjuk és hívjuk szeretettel. Ma délutáni alkalmat hirdetek, 5 órakor házas kör lesz szintén a Mátyásföldi templomban, illetve a gyülekezeti házban, amely azért is különleges alkalom, mert vendég előadó érkezik, Ablonci Margit és az ő férje, aki maga is lelkipásztor, ők fognak beszélni, bizonyságot tenni az életükről. Erre az alkalomra is várjuk a családokat, házaspárokat, párokat. Hirdetem azt, hogy most így az adventi időszakban, illetve már előtte lehetőségünk van arra, hogy az Isten tisztelet után az iratterjesztés könyveiből válogathatunk, nem csak úgy, hogy a polcon vannak ezek a könyvek, hanem az asztalra most már ki is vannak téve, és testvérünk várja az érdeklődőket, akik szeretnének ilyen könyveket nézni, esetleg ajándékozni másoknak vagy önmaguknak. Most kiemelten hirdetem azt, hogy kapható Cseri Kálmánnak az újonnan megjelent áhítatos könyve, a Kegyelem harmatja ez a címe, amely által minden nap részesülhetünk az Isten kegyelmének a harmatjából egy kis részben. Minden napra egy-egy rövid igen magyarázatot és bizonyságtételt találunk ebben a könyvben. Más kiadványokat is találunk, sőt vannak ingyenes kiadványok, amiket kaptunk egy alapítvány, illetve egy pályázat segítségével. Azt is meg lehet majd nézni, gyerekbibliákról van szó, nagyon korlátozott számban, de nézzük meg és válogassunk azok között is. Hirdetem még azt is, hogy újabb ruhák érkeztek, illetve ruhacsomag, ezúttal felnőtt ruhák vannak benne, hogyha valaki szeretné megnézni, azt is meg lehet tenni az istentisztelet után a gyülekezeti teremben. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Istentiszteletünk végéhez közeledve a 200. dicséretünket énekeljük. 200. énekünk mind a 6 versét. Az első vers így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk! Fogadjuk Isten áldását. Te pedig, Isten embere, törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Amen.